Második fejezet, pupos, félszemű Sánta. Minden középkori városnak, 12. Lajosig minden francia városnak is megvoltak a maga azillumai. Ezek a menedékjoggal felruházott helyek, mint egy szigetként meredtek az emberi igazságszolgáltatás szintje fölé, a büntető törvények és embertelen ítéletek özönvize közepette. Ha valamelyik bűnösnek sikerült ilyen helyre eljutnia, akkor megmenekült. Egyik-másik külvárosban majd annyi volt a menedékhely, mint a vesztőhely. Visszaélés volt ez a büntetlenséggel, amannak a visszaélésnek a kiegyenlítéséül, amelyet a halálbüntetéssel követtek el. E két rossz intézmény mindegyike a másikon igyekezett javítani a maga létezésével. Menedékjoguk volt a királyi palotáknak, a hercegi kastélyoknak, de főként a templomoknak. Némelyikor egész városokat menedéknek nyilvánítottak valamely átmeneti időre, ha szükségesnek ítélték, hogy újra benépesítsék. 11. Lajos 1467-ben Párizst is menedékjoggal ruházta fel. A bűnös, ha egyszer menedékhelyre tette be a lábát, sérthetetlennek számított. Hanem vigyáznia kellett, hogy ki ne találjon lépni onnan. Egyetlen lépés a szentélyen kívül, és már is visszazuhant a hullámok közé. Kerék, csiga, bitó, valamennyi éberen őrködött a mencsvárnál, és ólálkodva lesett a zsákmányára, akár csak a cápák a hajó körül. Volt elítélt, akinek valami kolostorban, valamelyik palota lépcsőjén, egy apátság veteményes kertjében, vagy egy templom pitvarában őszült meg a haja. Így tehát végeredményben az azílum is csak amolyan börtönféle volt. Megesett néha, hogy a legfelső ítélőszék ünnepélyes határozattal megsértette a menedékjogot, és kiszolgáltatta az elítéltet a hóhérnak. Ez azonban ritkán fordult elő. Az ítélő székek tartottak a püspököktől, és ha a kettő összeakaszkodott, nem a reverenda húzta a rövidebbet, hanem a bírói talár. Olykor azonban, mint például Petit Jean párizsi hóhér gyilkosainak és Jean Vallieré gyilkosának, Emery Rousseau-nak esetében, az igazságszolgáltatás fittyet hányva az egyháznak, zavartalanul végrehajtotta a maga ítéletét. De jaj volt annak, aki a legfelső ítélőszék határozata nélkül sértette meg valamelyik azílum menedékjogát. Tudjuk, hogyan halt meg Robert de Clermont, Franciaország marsalja, és Jean de Chalon, Champagne marsalja, holott csak egy Perrin Mark nevezetű gyilkosról, egy nyomorult pénzváltó inasról volt szó. Ám de a két marsal betörte a Saint-Méry kapuit, és ez valóságos szörnytetnek számított. A menedékeket a tekintély olyan légköre vette körül, hogy így tartja a hagyomány, némelyikor még az állatok is megérezték. Aymoine elbeszél, hogy Dagobert egyszer szarvasbikát üldözött, és amikor a szarvas Szent Déne sírjához menekült, a csaholó kutyafarka nyomban megtorpant mögötte. A templomokban rendszerint külön cella várt a menedéket kérők befogadására. Nicolas Flamel 1407-ben a Saint-Jacques de la Boucherie boltívei fölé építetett szobát a számukra 4 livrebe, 6 szuba és 16 dénárba került párizsi veretű pénzben. A Notre-Dame-ban az oldalhajók tetején a támasztóívek alatt helyezkedett el ez a cella, szemben a kolostorral, pontosan azon a helyen, ahol a jelenlegi toronyőr felesége kertet mesterkedett össze magának. Kertet, mely úgy aránylik Babilon függő kertjeihez, mint egy salátafej egy pálmafához, vagy egy portásné magához Semiramishoz. Szilaj és diadalittas rohanása után tornyokon és oszlopfolyosókon keresztül ide tette le Quasimodo az eszméletlen leányt. Amíg ez a rohanás tartott, Esmeralda aféle fél ébrenlétben, fél kábulatban annyit érzett csupán, hogy a magasba emelkedik, hogy a levegőben száll, lebeg, és valami erő magával ragadja a föld fölé. Időnként kvázimódó kitörő kacagását, rikoltó hangját fogta fel a füle. Egy résnyire kinyitotta a szemét, és ekkor Párizs sok ezernyi pala és cseréptetőből kirakott piros-kék mozaikját látta homályosan maga alatt, maga fölött pedig kvázimódó boldog szörny ábrázatát. Szemhéja ismét lecsukódott. Azt hitte, mindennek vége, míg ájulása tartott, kivégezték, és most ime ismét hatalmába kerítette, és magával hurcolja az a rút szellem, amely a végzetét eddig is irányította. Rátekinteni sem mert, átengedte magát a sorsnak. Amikor azonban a zilált hajú, lihegő harangozó letette a menedékül szolgáló cellában, amikor azt tapasztalta, hogy kvázimódó vaskos keze gyengéden megoldja a karját gyötrő köteléket, olyasféle megrázkódtatást érzett, amilyenre a riadt utasok ébrednek, ha hajójuk váratlanul zátonyra fut a sötét éjszakában. Eszmélete is ébredezni kezdett, egyenként tértek vissza a gondolatai. Látta, hogy a Notre-Dame-ban van, emlékezett, hogy a hóhér kezéből ragadták ki, tudta, hogy főbusz él, és hogy főbusz már nem szereti. És mivel a két gondolat, amelyek egyike annyi keserűséggel árasztott el a másikat, egyszerre villant fel a szegény halálra ítélt agyában, odafordult az előtte álló kvázimódóhoz, noha még mindig félt tőle, és ezt kérdezte tőle, miért mentett meg? Kvázimódó aggodalmas tekintettel figyelte, mint aki szeretné kitalálni, mit mond a leány. Esmeralda megismételte a kérdést. A harangozó erre mélységesen bánatos pillantást vetett rá, és hirtelen elrohant. Esmeralda csodálkozva nézett utána. A harangozó néhány perc múlva visszatért. Valami csomagot hozott, és odadobta a leány lába elé. A csomagban ruhafélék voltak. Jó lelkű asszonyok helyezték volt el Esmeralda számára a templom küszöbén. A cigánylány végig tekintett magán, észrevette, hogy csak nem mesztelen és elpirult. Visszatért belé az élet. Kvázimódó, mintha rajta is valami hasonló szemérem félevet volna erőt, széles tenyerével eltakarta a szemét, és ezúttal lassú léptekkel ismét eltávozott. Esmeralda sietve felöltözött, fehér ruhát, fehér fájtlat talált a csomagban, a kórház novíciáinak öltözékét. Alig, hogy elkészült, már is megpillantotta a visszatérő kvázimódot. Egyik karján egy kosarat cipelt, a másikon egy derékaljat. A kosárban palack volt, kenyér és más ennivaló. A kosarat letette a földre, és így szólt, egyék. A derékaljat leterítette a kőpadmajra, és ezt mondta, aludjék. Saját vacsoráját, saját ágyát adta Esmeraldának. A cigányleány meg akarta köszönni az ajándékot, de ahogy kvázimódóra emelte a szemét, torkán akadt a hang. Szegény ördögre valóban szörnyűség volt akárcsak ránézni is. A leány elborzat remegéssel hajtotta le a fejét. A harangozó így szólt. Fél tőlem. Nagyon csúnya vagyok, ugye? Ne is nézzen rám, csak hallgasson meg. Napközben itt marad, éjszaka bárhol járkálhat, az egész templomban. De a templomot soha el ne hagyja, se éjjel, se nappal, az volna a veszte. magát megölnék, én meg belehalnék. Esmeralda meghatottan emelte fel a fejét, hogy válaszoljon, de Quasimodo már eltűnt. A leány ismét egyedül maradt. Eltűnődött a szinte szörnyszerű lény különös szavain, és elcsodálkozott érdes, mégis lágy hangján. Aztán körülnézett a cellájában. Mintegy 6 négyzetlábnyi szoba volt, kis világító ablaka és ajtaja lapos kövekkel burkolt enyhe lejtésű tetőre nyillott. Esmeraldának úgy tetszett, mintha a cellát körítő állatképű esővíz csorgatók csak azért hajoltak volna előre nyakukat nyújtogatva, hogy őt lessék az ablakon át. A templomtető szegélyén túl ezernyi kéményfejet látott. Párizs valamennyi tűzhelyének füstje ott gomolygott fel rajtuk, Esmeralda szeme előtt. Szomorú látvány volt ez a szegény cigány leány számára, hiszen ennek a talált gyermeknek, ennek a halálra ítélt boldogtalan teremtésnek sohasem volt hazája, családja, otthona. Abban a pillanatban, amikor magányosságának gondolata így felötlött benne, fájóbban, mint valaha egyszerre csak azt érezte, hogy egy gyapjas, szakállas fej simul a kezébe a tértére. Összerezzent. Mostanában minden megrémítette, és oda nézett. A szegény kecske állt előtte, a fürge Jali. Amikor Quasimodo szétzavarta Sármolű csapatát, a kecske Esmeralda után szökött, most már majd egy álló órája hízelkedve simult a lábához, anélkül, hogy gazdájának akár csak egyetlen pillantását is sikerült volna elfognia. Most azonban a cigányleány csókokkal borította el kecskéje fejét. Ó, Jali, Jali, szólt a leány. Bemegfeledkeztem róla. Hát te még gondolsz rám. Ó, nem. Te nem vagy hálátlan. És mintha egy láthatatlan kéz leemelte volna szívéről a súlyt, amely oly régóta belé folytotta a könnyeket, egyszerre sírva fakadt. És ahogy könnyei folytak, érezte, hogy könnyeivel mindaz eltávozik a lelkéből, ami fájdalmában a legmaróbb volt, a legkeserűbb. Mire beesteledett, már olyan szépnek látta az éjszakát, oly nyájasnak a holdfényt, hogy végig sétált a templomot övező magas oszlop folyosón. Ebből a magasságból oly nyugodtnak tetszett a föld, hogy valamelyest ő maga is megkönnyebbül.